Szeretettel köszöntök mindenkit, akik eljöttek erre a mai alkalomra, és énekléssel kezdjük a ma esti alkalmunkat. Imádkozzunk, testvérek. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk a te házadba, és hogy azt akarod, hogy a te igéd mellett elcsendesedjen a mi szívünk, és meghalljuk a te szavadat. Kérünk téged arra, hogy add a te szent lelkednek világosságát, vezetését, hogy ebben a fontos kérdésben, amiről beszélünk, hadd lássuk, értsük mindnyájan a te egyértelmű, világos akaratodat és tanításodat. Kérünk, hogy vezesd a mi gondolatainkat a keskeny úton, tiszta forrásra, az íge tiszta vizeihez. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit Biblia Szövetség nevében is ezen a mai alkalmon. Újra elkezdjük sorozatunkat, amelynek címe Fontos kérdéseink, és a mai alkalommal az előadásunk valóban egy fontos kérdésről hangzik. Fognak-e egyesülni az egyházak? Ezt a kérdést azért vetjük fel a fontos kérdéseink elnevezésű sorozatban, mert úgy gondoljuk, valóban sok hívő embert foglalkoztat és izgat ez a téma. Általában elmondható, hogy az embereknek egyre inkább elege van a szakadásokból, az újabb és újabb vallásos csoportok és egyházak létrejöttéből, és világszerte vágyakoznak az emberek az egység után. Milyen szép és jó lenne, ha a világ nemzetei egyesülnének, és végre az egyházok a világvallásokkal összefogva egy nagy vallást hoznának létre, mondják sokan. Hogy ez a vágy mennyire ott él az emberekben évtizedek óta, erre utal az is, hogy körülbelül 50 éve nagy szervezetek és mozgalmak jöttek létre, világmozgalmak és világszervezetek ennek a vágyott egységnek a kimunkálására. Ilyen szervezet a politika területén az ENSZ, vallási területen pedig a protestáns egyházak által kezdeményezett úgynevezett ökumenikus mozgalom. Ökumené azt jelenti, hogy lakott föld, tehát az egész földre kiterjedő vallási mozgalom, amelynek szervezete az Egyházak Világtanácsa, EVT. A központja ennek a szervezetnek, tehát a protestánsok által létrehozott egységszervezetnek Genfben van. A másik nagy ökuménikus mozgalom, egységmozgalom kezdeményezője a Római Katolikus Egyház, amelyet szintén ma már ökumenének neveznek ők maguk is. Az említett mozgalmak szellemében, tehát az egység szellemében járt pár évvel ezelőtt Magyarországon például a Dalai Láma, aki részt vett a Szent István Bazilikában egy olyan istentiszteleten, amelyen nem csak a Római Katolikus Egyház, de a magyar protestáns egyházak jeles magasrangú képviselői vettek részt. Az egység felé való mozdulást jelzi, hogy például tavaly is megrendezésre került egy olyan vallásos ifjúsági konferencia Debrecen mellett, melynek egyik szervezője református lelkész volt, amely konferencián, ifjúsági konferencián keresztjén, zsidó, muzulmán fiatalok vettek részt a párbeszéd és az egységkeresés jegyében. Amikor pedig II. János Pál pápa 1986-ban az olaszországi Assisiben összehívta a világ összes vallási vezetőjét, illetve a világvallások képviselőit, beleértve még az afrikai őserdőben élő benszülöttek, animista, tehát köveket, fákat, állatokat imádó vallását képviselő fővarázslót is, hogy együtt imádkozzanak, kiti a maga istenéhez vagy éppen bálványához. Sok ember fogalmazott úgy, ezután a nagy találkozó után, hogy végre majd csak megjön az emberek esze, és egy vallást fognak létrehozni. Ezért tesszük fel mi is a kérdést. Lesz-e egy vallás? Fognak-e egyesülni ebből a célból az összes keresztény egyházak és a világvallások? A kérdés igen időszerű tehát, és a válasz is rendkívül fontos. Mivel ezt a kérdést a Biblia Szövetség képviselőjeként szeretném megválaszolni, válaszom egyetlen forrása nem lehet más, mint a Biblia. Lehet természetesen nem csak a Biblia oldaláról megközelíteni ezt a kérdést, ezt a témát, ahogy ezt sokan teszik is. Számomra azonban, meg kell mondjam, legfőbb tekintély a Biblia, mert ez Isten, az élő Isten tévedhetetlen kijelentése. A Földön senki nem tévedhetetlen, csak Isten és az ő igéje. A Biblia pedig foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezért a mi feladatunk az, hogy összegyűjtsük azt, amit ezekről a dolgokról mond. Hogy a Biblia válaszát megértsük, meg kell ismernünk azt az összefüggést, azokat az összefüggéseket, amiben az egyházak egységének és egyesülésének a kérdését látja és tárgyalja a Biblia. Ezért a továbbiak során Négy dologról szeretnék beszélni, négy pontban. Az első pont, amiről szeretnék szólni, mit tanít a Biblia az egyházról? A második, mit tanít a Biblia az egyház egységéről? Harmadik, mit mond a Biblia az egyházak egyesüléséről? Negyedik, hol tart ma az egyházak, illetve a vallások egyesülésének ügye? Az első pontom tehát ez. Mit tanít a Biblia az egyházról? Természetesen csak dióhéjba lehet ezt itt most összefoglalnom, kiemelve elsősorban azokat a vonásokat, amelyek tárgyalt témánk szempontjából fontosak. Hiszen az egyházról szóló bibliai tanításról köteteket írtak és írnak a teológusok. Mi az egyház? Az egyház az Új Szövetségben így szerepel, hogy eklészia, görög szó, azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre és dicsősége magasztalására. Pál apostol így fogalmazza ezt meg az Efézus beliekhez írt levél első részének harmadik és azt követő verseiben. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására. Megismétlem tehát, mert ez nagyon fontos, az egyház, azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre, dicsősége magasztalására. Ezeket az embereket, kiválasztott embereket Jézus Krisztus vére árán megváltotta és megigazította. A Biblia szerint az eklészia, az egyház tagjai azok az emberek, akik mindezt felismerték, elhitték, és Jézus Krisztust, mint megváltójukat befogadták és elfogadták. A János 1.12-ben azt olvassuk, hogy hatalmat adott mindenkinek Isten arra, akik befogadták Jézust, hogy Isten fiainak hívják őket. Ez a kiválasztás, tudnélik az üdvözültek kiválasztása, az Efézus 1.4 és a 2 Timóteus 1.9 szerint Jézus Krisztusban történt. Pál apostol nagyon gyakran használja, de Péter is, és János is ezt a kifejezést, hogy Jézus Krisztusban. Ő benne. Ő benne történt a kiválasztás, ő váltotta meg ezt a népet, igéjével táplálja, tisztogatja, és önmagából részesíti. Így mondja ezt Pál az Efézusi levélben, Efézus 1.22-23. És mindeneket vetett az ő lábai alá, tudni mit Jézus lábai alá, őt tette mindenek fölötte az Anyaszent Egyház fejévé, mely, tudnék az egyház, az ő teste, teljessége néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Tehát az egyház, az ő teste, Jézus teste, teljessége, Jézus teljessége, aki betölt mindeneket mindenekkel. Az egyház tehát, és Jézus Krisztus olyan szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban van egymással, mint az ember feje és a teste. Vagy mint a falak és a fundamentum. Ez pedig azt jelenti, hogy Krisztus nélkül a Biblia tanítása szerint nincs egyház.
Fej nélkül nem él a test. Sőt, mivel bennünket ő benne választott ki, ezért Krisztuson kívül sincs egyház. A Biblia nem ismer olyan lehetőséget sem, hogy valaki nem ismeri el Jézus Krisztust, mint fejét és királyát, és mégis az egyházhoz tartozna. Ilyen nincs. Ez nonsens. A másik fontos megfigyelésünk az, hogy a Biblia, amikor a kiválasztottakról szól, soha nem beszél felekezetekről, illetve a mai értelemben vett egyházakról, hanem azt mondja, hogy a kiválasztottak, a megváltottak, bárhol lakjanak és éljenek is, tulajdonképpen egy nép. A heidelbergi KT írói így felelnek a Biblia alapján arra a kérdésre, mit hiszel a keresztény anyaszentegyházról? A válasz így hangzik, idézem szó szerint, hiszem azt, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Egy kiválasztott gyülekezet. Egy nép van. Az egyház egy nép. Ezt a népet Jézus Krisztus a világ kezdetétől kezdte gyűjteni, melybe beletartozott Ábel, Noé, Énok, és Ábrahámon keresztül a mai napig sok milliárd ember. Ez mind egy nép a Biblia szemlélete szerint. Ebbe a népbe, ebbe az egy népbe tartoznak Izraelből a kiválasztottak épp úgy, mint a pogányok közül megtért választottak. Efézus 2:14-18. Így szól az ige. Mert ő a mi békességünk, tudnék Jézus, aki egyé tette mind a két nemzetséget, aláhúzom, hogy egyé tette, és lerontotta a közbe vetett választófalat. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet teremt szerezvén, és hogy megbékéltesse Istennel mind a kettőt, tudilik a zsidót és a pogányt, egy testben a keresztfa által megölvén ezen az ellenségeskedést. Azt jelenti ez, hogy egy nép van, egy egyház van. Igen, fontos látni és érteni tehát, hogy Isten ígéje nem felekezetekben és vallásokban, hanem népben gondolkozik. Istennek pedig nem sok, hanem egy népe van. Ez az egy nép Krisztus teste, melynek egyetlen feje Jézus Krisztus. A Krisztus testnek tehát nem lehet feje Buddha, Mohamed, Krishna, vagy bármilyen néven nevezett bálvány, vagy személy, vagy eszmerendszer, amely vallásnak, egyháznak a feje nem Jézus Krisztus, az nem tartozik a választottak népéhez. Erre mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam. János 14:6. Második pont. Lássuk ezután, mit tanít a Biblia az egyház, azaz a kiválasztottak egységéről. Ez azért fontos, mert Jézus főpapi imájában ezért is könyörgött. János 17:11. Következőt olvassuk. Szent Atyám, idézem, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ezt imádkozza Jézus. figyeljük meg pontosan, mit kér itt Jézus. Egyek legyenek, mint mi. Kik legyenek egyek? Akiket nékem adtál, a választottak, a megtértek. Ezt nyomatékkal megismétli Jézus, a János 17.21-ben is, ugyanabban az imádságában, amikor a következőt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A kulcs szó ebben az igében, ezekben az igékben, ez, hogy mint mi, egyek legyenek, mint mi, mondja Jézus az atyának, mint te és én. És hogy egyek legyenek mi bennünk. Jézus tehát itt egy olyan szellemi lelki egységet kér övéi számára az atyától, ami az atya és közte van. Lelki szellemi egységet. Ezt úgy kéri, mint ajándékot. Mint az atya ajándékát az övéi számára. Ezt az egységet, ezt a szellemi lelki egységet Jézus nem az egyházak és vallások és felekezetek számára kérte, hanem az ő választottai számára, az ő választottai részére, az egy nép részére. Jézus itt tehát nem földi szervezeti egységet kér, hanem azt, hogy az ő megváltott népe egymás között, az egy népen belül legyenek lelki szeretet egységben, mégpedig mi bennünk, mondja. Azaz a Szent Háromság egy Isten hitében, a Jézus Krisztus szeretetében. Az Efézus 2:14-16, amelyet különben az imént már olvastam, beszámol arról, hogy Isten Jézus imádságát, melyet áldozatával megpecsételt, utána meghallgatta. Jézusnak ezt a kérését Isten meghallgatta. Ezért olvassuk a Cselekedetek könyve második részében, a 41. és azt követő versekben a következőt, akik azért örömmel vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek, és foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben, mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomba, megtörve házanként a kenyeret, részesedtek az eledelben, örömmel és tiszta szívben, stb. A Cselekedetek 4.32-ben pedig a következőt olvassuk, a hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt. Szíve-lelke egy volt, Cselekedetek 4.32. Vagyis Isten pünköstkor meghallgatta Jézus imádságát, és létrejött az egység. Ezt az egységet a Szentlélek munkálta ki a szívekben, nem pedig emberek. Ezt az egységet, mely nagy ajándék volt és maradt, a mai napig ápolták és ápolja Isten népe. A sátán ugyan támadta ezt az egységet, de a hívők őrizték, és mivel ez az egység nem emberi mű volt, a sátán nem is vehette el ezt az egységet soha Isten népétől. A választottak egysége, mint már jeleztem is, mindig szellemi, lelki, szívbeli, gondolkozásbeli, hitbeli egységet jelentett. De látnunk kell, hogy beszél a Biblia az újjászületettek és kiválasztott személyek közötti egységről is a gyülekezeten belül. tehát a nép egységéről máshogy beszél, mint a gyülekezet tagjainak a személyek közötti egységéről. De ez megint egy más terület. A személyek közti egység a gyülekezetben, az Isten választott népek között, az egy más kérdés. Ott lehetnek szeretetlenségek, lehet gőg, lehet hazugság, fenyegethet sok minden. Fenyegetheti a személyek közötti egységet, de a nép egységét nem fenyegetheti semmi. A hívők felelősek azért, hogy a személyes egység közöttük meglegyen. Erről beszél az Efézus 4:1-3. A gyülekezet egységét a szeretetlenség, gőg, irigység ellenére őrizni kell. Ezért a hívők felelősek. De ha a gyülekezetben hamis tanítás van, ott nem lehet egység senkivel. A hamis tanítás dolgában nincs egység. 1 Korintus 11, 18-19. 1 Korintus 11, 18-19. Mert először is, amikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek. Valami részben hiszem is, mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Szükség. Ahol hamis tanítás van, ott szükség a szakadás. De ez nem érinti a gyülekezet egységét, a hívő nép egységét. Mivel a választott nép egysége lelki-szellemi egység, ezért sem az evangéliumok, sem az apostoli levelek nem foglalkoznak a szervezeti egység kérdésével. Nagyon fontos. Nem foglalkoznak a szervezeti egység kérdésével, vagyis azzal, hogy az összes kiválasztott, megtért ember egyetlen igaz egyházba, vagy világszervezetbe kellene, hogy tömörüljön. Ezzel a Biblia sehol nem foglalkozik. A választottak a világ kezdetétől fogva szétszórva éltek a világ minden részén, minden nép között. Sőt, Jézus azt is látta, hogy az ő nevében létrehozandó felekezetek és egyházak a bűn miatt és a sátán támadása miatt nem lesznek soha olyan állapotban, hogy tagjaik mindnyájan megtért emberek lesznek, akiket a Szentlélek újjászült. Jézus tudta, hogy az egyház, vagy valamilyen vallás néven alapított közösségek soha nem lesznek úgynevezett 100%-ig tiszta és igaz gyülekezetek, hanem két nép keveredik össze bennük. A világosság fiai és a sötétség fiai. A testi ember és a lelki ember. Erről beszélt Jézus, amikor elmondta a tengerbe vetett gyalomról szóló példázatát, amelyikben azt mondja Jézus, Máté 13, 47-45, hasonlatos Isten országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle fajtát összefog. Aztán a partra húzzák a halászok, a hitványokat visszadobják a vízbe, és a jókat kiveszik. Így lesz ez a világ végén is, mondja Jézus. Isten elküldi az ő angyalait, és összegyűjtik az embereket, és külön választják őt a világ végén. Addig együtt van egy hálóba, van együtt a hívő és a nem hívő. Hogy ezt a hálót minek nevezik, ez most nem lényeges. Református egyház, római katolikus egyház, mindegy minek nevezik. Illetve Jézus a szántóföldbe vetett konkolyról szóló példázatában is erről beszél, Máté 13, 24-30, ahol az ellenség a gazda tiszta búzaföldjét televeti konkollyal éjszaka. A szolgák, amikor látják, hogy közte van a tiszta búzának a konkoly, ki akarják szaggatni, de a gazda nem engedi. Várjátok meg az aratást. Akkor lesz, amikor jön a cséplés, akkor lesz majd külön választva a kettő. Jézus azt akarta tehát ezzel mondani, hogy a világ végéig nem lesz olyan szántóföld, amelyben ne lenne konkoly, vagy olyan háló, amelyben ne lenne hitvány tűzre való ember. A keveredés miatti belső feszültség jellemezte már az első gyülekezeteket is. Ezzel küzd Pál apostol, és sürgeti a velük való szakítást, mert a gyülekezetben ott voltak a nem kívánatos emberek. Róma 16. Róma 16-17-18. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyet tanultatok, azoktól hajoljatok el. Hajoljatok, nem az, hogy egyesüljetek velük, hajoljatok el. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Nyájas beszéddel, meghízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Az 1 Timóteus 6:3-5 szintén erről beszél. Erről beszél János apostol, 1 János 2:19, olyan emberekről, akikről azt mondja, hogy közülünk jöttek ki, de nem voltak közülünk valók. Kiderült. Olyanok voltak, úgy tűntek, hogy hívők. És mégsem azok voltak. De egybe volt keveredve a hívő néppel. 1 János 4:1. Mindez arra utal, hogy az igaz egyház, amely egybefonódva él a hamis egyházzal, szervezetileg nem választható el a világ végezetéig. Nincs tehát ma sem szervezetileg tisztán igaz, de tisztán hamis egyház sem. Amint erre már az ótestamentumi ígék is figyelmeztetnek, megdöbbentő, hogy az 1 Királyok 19:10-18-ban azt mondja Illés Istennek, Uram, egyedül maradtam. És Isten azt válaszolja, vigyázz! Meghagytam magamnak még 7000 embert. Tehát Illés azt mondja, Uram, itt az egész választott nép hamissá vált. Vigyázz, Illés! Nem csak te vagy egyedül. Még van 7000 ember, csak te róla nem tudsz. Nincsen 100%-ig hamis egyház, nincsen 100%-ig igaz egyház. Ezért használták a reformátorok szívesen azt a megkülönböztetést, hogy van látható egyház, és van láthatatlan egyház. Az igazi egyház a láthatatlan egyház népe, amely benne él a látható egyházban, de a látható egyház az egész szervezetével soha nem azonos a láthatatlan egyházzal, csak hordozója annak. A láthatatlan egyház viszont mindig egy. Azt nem kell egyesíteni soha, hiszen ennek egységét a Szentlélek biztosítja. 1 Korintus 12:13. Ezután vizsgáljuk meg a harmadik kérdést. Mit mond a Biblia az egyházak, felekezetek szervezeti egyesüléséről. Szervezeti, ezt aláhúzom, szervezeti egyesüléséről. Az előbbiekben vázolt egyházakban, amelyeken belül együtt van az igazság és hamisság, a kétféle lélek, kétféle gondolkozásmód, kétféle életvitel, tehát a jelenleg látható bármelyik egyházban A belső feszültség a Biblia szerint élesedni fog. Az Ótestamentum idején is volt olyan helyzet, amikor Isten népek között többen voltak a hamis proféták, mint az igazak. Az Egy Királyok 22.6-ban arról olvasunk, hogy hogy Akháb királynak 400 hamis proféta jövendőlte, hogy menjen el és győzni fog. Vele szemben csak egy állt. Mikiás, a Imla fia. Pál arról ír a 2 Timóteus 3, 12-13-ban, hogy az utolsó időkben az ámítók, tehát az egyházakban lévő tévtanítók növekednek, az ámítók pedig növekednek. Lesznek hamis apostolok, hamis proféták, hamis Krisztusok, hamis lélek. 2 Korintus 11, 13-15. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. De beszél Pál más helyen is ezekről a dolgokról. A 2 Tesszalonika 2.3.8-ban olvasunk a 2 János 10-ben, János második levele, 10. vers, és a 3 János 9.10-ben, 3 János, ezt azért felolvasom, mert ez egy jellegzetes kép, 3 János 9.10. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket, írja János apostol. Tehát magát Jézus tanítványát, János sem fogadja el. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait. Sőt, nem elégedvém meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, tudnék befogadni a hívő atyafiakat, akadályozza, és az egyházból kiveti. Tehát itt egy beszél egy Diotrefesz nevű emberről, akinek a gyülekezeten belül olyan pártja volt, hogy az igaz hívőket is ki tudta űzni a gyülekezetből. Ez azt jelzi, hogy a látható egyházakon belül fokozódni fog a feszültség, a világosság és sötétség. A Jézus szavaival mondva a hivatalosak és a választottak között. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. A hivatalosokhoz képest a választottak mindig kicsi nyáj. Ezért a hivatalosok sokféle formában képesek lesznek bojkottálni a választottakat. Ez azt is jelenti, hogy az egyházi hatalom végül is egyre jobban a hivatalosok kezében koncentrálódik az utolsó időkben, de ez a helyzet arra lesz jó, hogy a választottak is egyre jobban egymásra találjanak, és átéljék a szellemi-lelki egység, a szeretet egység csodáját, melyet a Szentlélek szüntelen munkál közöttük. Ez az egység azt jelenti, hogy a láthatatlan egyház tagjait, ha más-más felekezethez tartoznának is szervezetileg, a Szentlélek szeretet által összeköti. A felekezeti határ pedig nem választja el soha a választottakat egymástól. De a Biblia arról is beszámol, hogy az utolsó időkben ezek az úgynevezett kevert egyházak, amelyek amelyek ma minden egyház ilyen, kevert egyház, amelyben a hivatalosak többen vannak, mint a választottak. Ezekben az egyházakban a hivatalosak összefognak, és szervezni kezdenek egy világegyházat. Fontos, hogy értsük. Nem a választottak fognak szervezni egy világegyházat, mert a választottaknak egysége van, az egy nép, hanem a hivatalosak, akik nem tartoznak a választottak közé. Ezek egy világvallást fognak létrehozni, és a Biblia szerint ez a világegyház létre is fog jönni. Jelenések 13:11-18. Úgy nevezi a Biblia ezt a világegyházat, hogy a hamis próféta, ez a neve ennek a szervezetnek. A Jelenések könyvében, Jelenések 13:11-18. Aztán láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló. Ugye a bárány Jézus. Tehát Jézus képében jön, lát János feljönni egy fenevadat. Olyan, mintha Jézus lenne a feje. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, ez az Antikrisztus, melynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz. Tudnék, ez a hamis próféta, ez a bárány képű fenevad. Nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. Magyarul a szent lelket fogja utánozni. Mintha ébredés lenne, lelki ébredés, új szent lélek áradás a földön. És elhiteti a földnek lakosait jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Azt is teszi mindenkivel. Ez a fenevad, ez a bárány képű fenevad. Kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Létrejön egy világegyház, amelyik jegyzi a tagjait. Csak így nem tartoznak bele. Nem tartoznak hozzá. Azokat gazdaságilag is, és egyéb vonatkozásban is tönkreteszi. A hamis lélek szervezi majd ezt a hamis világegyházat. A hamis lélek onnan ismerhető fel, hogy nem Jézus Krisztus és az írott íge körül, mint középpont körül szervezi az egységet, hanem egy eszme és gondolatrendszer körül. A hamis egyház tehát, újra mondom, nem Jézus Krisztus, és nem a Biblia körül fog létrejönni, hanem egy eszmerendszer körül fog jönni. Ezt is tudjuk, hogy mi ez az új eszmerendszer, amikörül létrejön majd az új világvallás. Így hangzik az eszme, egy világ, egy vallás. Egy világ, egy vallás. És mivel a látható egyházak sokféle tan és sokféle személy, pápa, püspök, teológus, lelkész körül tömörülnek, ezért az egység érdekében félre fogják tenni a világegyház megalakítása érdekében a Biblia alapvető tanításait, és keresnek egy olyan igazság minimumot, amiben mindenki megegyezik, és a többi igazságot félretolják. már most nyilvánvaló, hogy ebbe az igazság minimumba nem fér bele a kereszt egyedül üdvözítő tana. Nem fér bele Jézus Krisztus kizárólagossági igénye. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem megy az atyához, csak én általam.
Folytatás a kazetta B oldalán.
Bármilyen felekezet, bármilyen ember, bármilyen néphez tartozik, a Jézus nevére egyszer minden térnek meg kell hajolni. A Cselekedetek 4.12-ben azt olvassuk, nem adatott sem égen, sem földön más név, csak a Jézus neve, amely által nékünk lehet megtartatnunk. Jézus azt mondja tanítványainak, menjetek széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Már 16-15-16. Nyilván, hogy ez az igazság sem fog beleférni a világ egy ház teológiájába. Hogy aki Jézusba hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A Biblia szerint az egyházak, a világegyház létrehozása érdekében ezekről le fognak mondani, ezekről az igazságokról, és létrehoznak egy hatalmas szervezetet. Sőt, a nem keresztény vallásokkal is egységre lépnek a szeretet, a tolerancia és a humánum jelszava alatt. Ez sokaknak tetszeni fog, de akiknek nem tetszik majd, és ellene szólnak ennek a világegyháznak, kíméletlen kiközösítésre, gazdasági, politikai üldözésre is számíthatnak. Jelenések 17.6, Jelenések 13.15. Ezt az Egyesült Világegyházat nevezi a Jelenések könyve hamis prófétának. Ennek a világegyháznak majd a győztes Jézus megjelenése vet véget, és mint lelki paráznának, ez a nagy parázna Jelenések könyvébe tessék elolvasni, Jelenések 19.20, mint nagy paráznának, tehát aki megcsalta az Urát, Jézus Krisztus, a vége a kénkővel égő tüzes tóban lesz. Javaslom, hogy egy verset énekeljünk, nem sok van már hátra, de egy igeverset énekeljünk, vagy egy éneket énekeljünk el. 3.92 első versét. Sok kell már a kitartáshoz. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Az egyházak egyesülésének ügye. Erről a témáról könyvtárnyi irodalom készült, ezért szintén csak Dióhéjban, csak a jéghegy legcsúcsát tudom fényképen megmutatni a testvéreknek. Ahhoz, hogy az imént említett nagy egység létrejöjjön, arra lesz szükség, hogy az egyházak egyre jobban elhagyják a Biblia fontos tanításait, s szervezetüket, életüket a korszellem, ideológiák, filozófiák vezéreljék majd egyre jobban. Ez a folyamat századunkban megindult az egyházakban, és roham lépésekkel halad előre. A 20. században soha nem látott, soha nem tapasztalt támadás érte a Bibliát, mint Isten kijelentett igényét, és ez a támadás az egyházban indult meg, belülről, a Biblia kritikával, és eljutott mára odáig, hogy az egyházak hivatalos teológusai a Biblia szava hihetőségét egyre több dologban kétségbe vonták, sőt Jézus kereszthalálának és feltámadásának jelentőségét, sőt történetiségét is ma már vannak teológiák, ahol hivatalosan tagadják. Németországban, Svájcban. Ma már az egyházakban is elfogadott elv lett, hogy nincs abszolút igazság. Ez egy filozófiai elv. Nincs abszolút igazság. Minden vallás az igazságnak csak egy kis darabjával rendelkezik, melyet össze kell rakni a felekezetek, tehát keresztény felekezetek és világvallások, buddhizmus, hinduizmus rész igazságaiból. Azután általánosan elfogadott filozófiai, ideológiai tétel az is, hogy az emberiséget teljes széthullás, anarchia veszélye fenyegeti, és ettől a pusztulástól az emberiséget az egy vallás mentheti meg, mely segíthet az egységes emberiség kialakításában. Ezt a gondolatot is magukévá tették az egyházak legfőbb vezetői, és ezt súlykolják híveik fejébe egyre erőteljesebben. Nagy veszély fenyeget bennünket, széthull a világ, széthull az emberiség, egy vallás mentheti csak meg az embereket, ettől az emberiséget. Ezek a filozófiák és teológiák, hogy csak a legfontosabbakat említsem, vezérelik és mozgatják századunk második felének két nagy egység mozgalmát. Az egyik a protestáns egyházak által alapított nagy világszervezet, melynek neve Egyházak Világtanácsa, mely 1948-ban Amsterdamban alakult, melyet ökumenikus mozgalomnak is neveznek. E szervezet célja, hogy a világ keresztény egyházait egy nagy szervezetbe tömörítse az egység jelszava alatt. A másik nagy egységmozgalom a római katolikus egyház által indított egységmozgalom, melyet szintén ökumenének neveznek, melynek igazi beindulása az 1980-as évek elejére tehető, vezéregyénisége pedig II. János Pál pápa. II. János Pál már az út kezdetén, tehát a katolikus ökumenikus út kezdetén kimondta azt a célt, amit az Egyházak Világtanácsa megalakulása után csak 20 évvel mondott ki, hogy tudnilik, az egységet nem csak a különféle keresztény egyházakkal akarja keresni, hanem a világ vallások mindegyikével, hogy minden vallással úgymond, szó szerint idézem, együtt vándoroljunk a transzcendens cél felé, amit Isten elénk kitűzött, mondja a pápa. Az Egyházak Világtanácsának és Rómának is a célja immár közös. Egységes világvallást megalakítani, egységes emberiség létrehozása céljából. Az egyházak világtanácsa és Róma között a közeledés egyre erősebb. Ha vita van a két szervezet között, az kizárólag a vezető szerep miatt van. Ki legyen a vezető? Aki csak egy picit ismeri e két szervezet működését, diplomáciai hatalmát, politikai befolyását, az tudja, hogy a kezdeményezés és irányítás belátható időn belül Róma kezébe fog kerülni, melynek vezetőjét a hétköznapok vallásos embere a világkereszténység fejének tartja. Minden esetre akár az egyházak világtanácsa, akár Róma, ha világvallást akar csinálni, az csak úgy lehetséges, hogy a bibliai igazságok kérdésében és Jézus kizárólagossága kérdésében megengedhetetlen kompromisszumokra is készek lesznek. Hogy ezt megteszik a cél érdekében, ezt már is sok jel mutatja. Néhány példát lássunk erre a kompromisszum készségre. Az egyházak világtanácsa, tehát a protestáns egységmozgalom, annak idején, hogy minél nagyobb súlya legyen, meg akarta nyerni tagjai sorába az orosz ortodox egyházat, hiszen ez a világ egyik leghatalmasabb létszámú egyháza. Ennek akkor 1961-ben az volt az ára, hogy a nemzetközi fórumokon, az egyházak világtanácsa gyűlésein el kellett ítélni a kapitalizmus és dicsérni a szovjet kommunizmus, mely az ateizmus nyílt szószólója volt akkor is. Az egyházak világtanácsa ezt gondolkodás nélkül megtette, sőt a gyűjtött pénzből az akkori baloldali fegyveres gerilla mozgalmakat, az egyházak perselypénzéből összegyűjtött pénzből fegyvervásárlással támogatta. Az orosz ortodox egyház be is került az egyházak világtanácsába, és küldöttei közül az elnökség tagjává is megválasztottak valakit, akiről ma már világosan kiderült, pontosan tudjuk a fedő nevét is, igazi nevét is, hogy a KGB ügynöke volt. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy az így politizáló egyházak világtanácsa ugyanakkor hallgatott, amikor Erdélyben 1958-ban koncepciós pert indítottak Ceausescuék, református lelkészek és egyháztagok ellen. Az egyházak világtanácsa egy szót sem szólt. Dicsérték a maoizmust, és hallgattak a kínai keresztjének üldöztetéséről. Ez az egyházak világtanácsa 1961-es Delhiben tartott gyűlésén bevezette és elfogadtatta tagegyházaival, mi egyházunk is tagegyház, a dialógus fogalmát. Dialógus, párbeszéd. Mi szerint mi keresztjének lemondunk a misszióról, térítésről, magyarul, s helyette dialógus folytatunk, ami a más vallásúak megértését jelenti. Tehát most már dialógusban tudjuk, hogy ez mindig azt jelenti, hogy a másikat meg akarom érteni. Nem érvényes több, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, aki is üdvözül, aki nem is. Nem, ez nem dialógus. Ha azt mondom egy muzulmánnak, ha meg nem térsz, el fogsz kárhozni, ez nem dialógus. A dialógus az, ha én megértem őt, de nem akarom megtéríteni. Ezzel lemondott az egyházak világtanácsa a misszióról. Ez a hatalmas méretűvé vált ökumenikus mozgalom, hogy bizonyítsa nyitottságát a más vallásúak felé is, az 1991-ben az ausztráliai Canberrában tartott világgyűlés megnyitójára, ahol az összes protestáns és ortodox egyházak küldöttei ott voltak, világgyűlés volt, meghívtak Ausztráliából két ágyékkötős pogány ausztráliai benszülöttet, akik vallási táncot mutattak be a gyűlés szónoki pódiuma előtt, s táncuk közben a gyűlés keresztjén előadója, egy teológiai tanár szellemeket idézett. Ezzel bizonyítva, hogy mi keresztjének milyen nyitottak vagyunk a más vallásúak felé. Az Egyházak Világtanácsa mára hivatalosan is lemondott a más vallásúak megtérésre, Krisztushoz vezetéséről, ahogy egy vezető emberük mondta, az egyház missziói munkája abból fog állni, hogy felébressze a más vallásúak éjszakájában alvó Krisztus. Magyarul a hatalmas buddhista, hinduista vallásban ott alszik Jézus Krisztus. Fantasztikus filozófia. Meg kell azonban mondjuk, hogy e megalkuvás tekintetében sem lehet Rómát túlszárnyalni. Róma hatalmas lépéseket tesz annak érdekébe, hogy a maga kebelébe tudja nem csak az Egyházak Világtanácsát, de a nem keresztény vallásokat is. Csak néhány adatot ezzel kapcsolatban. A leghíresebb hindu vallási vezetők, Sri Chinmogot, aki 80 világszerte lévő hindu meditációs centrum vezetője, ezt az embert 6. Pál pápa így köszöntötte. Hinduk és keresztjének menjünk útunkon együtt tovább. A te mondani valód és az én mondani valóm ugyanaz. Nézett eddig. Második János Pál ugyanezt az embert így köszöntötte nem túl régen. Külön köszöntlek téged és követőidet. Dolgozzunk együtt tovább. Amikor 1986-ban II. János Pál Új Delhiben járt, egy fiatal hindu vallású nő a pápa homlokára festette a tilak jegyet, Shiva Isten, ez egy hindu Isten nevét, jegyét. Maga ez az aktus, hogy valakinek oda festik a homlokára ezt a jegyet, a tantarista, ez a hindu vallás beavatási ritusa, amellyel a belépőket tenté, illetve annak a vallásnak a tagjaivá avatták. A protestáns indítatású egyházak világtanácsának, világtanácsa ennek a Rómának mondja azt ma is, hogy nekünk Rómával egy mondani valónk van a világ számára. 1993-ban II. János Pál Afrikában járt, s látva a sokféle afrikai vallást, ezt mondta. Krisztus tanítványainak ma fel kell fedezniük azt a gazdagságot, amit Isten a népek között kiosztott. Mi pedig most azt kérdezzük, mi lett volna Izraelből, ha Mózes is így gondolkozik, Egyiptommal, az amálekitákkal, vagy az emóreusokkal kapcsolatban? Tudomásul kell vennünk, hogy minden keresztény egyház, amely részt vesz az ökumenikus mozgalomban, kisebb vagy nagyobb sebességgel, de ebbe az irányba halad. Szeretném csendben megjegyezni, hogy Magyarországon Minden történelmi egyház tagja az ökumenének, és élvezi valamilyen mértékben annak anyagi támogatását is. Az utóbbi években, mintha lazult volna egy kicsit ez a kapcsolat, egyházunk és az ökumené között, de már is vannak hangok, melyek az egyház jelenlegi vezetését elmarasztalják ebben a lanyhaságban. És azt mondják, nem jól csináljátok a dolgotokat. Mivel a mozgalom a Biblia szerinti világméretű egységet fog létrehozni, a bibliai igazságok feláldozása árán jelentős hatalom koncentrálódik kezében. Ez a hatalom képessé teszi arra, hogy azokat a keresztényeket, akik a hamis egység ellen szót emelnek, vagy ebben nem illeszkednek bele, üldözze, és gazdaságilag is lehetetlenné tegye. Máté 24:9-10. Jézus beszél erről. Jelenések 13:17. Ennek a diszkriminációnak előjeleivel már Nyugat-Európában, a nyugat-európai protestáns egyházakban elég élesen találkozunk. Tegyük hát fel még egyszer a kérdést. Fognak-e egyesülni az egyházak? A Biblia szerint igen. De ez nem a Szent Lélek, hanem a hamis lélek által munkált egység lesz. Az egyházak és vallások szervezeti egyesülése vészjel. Az utolsó időkre utaló negatív jel, melynek nem örülhet, s amelyet nem támogathat a bibliai hívő keresztény. Sőt, ennek az egységnek a létrejötte, a bibliai kereszténység a választottak üldözésének kezdetét jelző gongütés lesz. Köszönöm a testvérek figyelmét!
A Budapest nagyvállalattéri református templomban, mint a fontos kérdések mindegyikében, az előadást kérdések követték. Ezeket a kérdéseket vezeték nélküli mikrofonnal közvetlen a sorokból lehetett közvetíteni. Ez biztosította azt, hogy a hangfelvétel is rákerülhet. Nem csak a hangszóróból lehetett hallani a kérdéseket. A következőkben, miután a kazetta ideje véges, csak a legérdekesebb kérdések és válaszokból adunk egy csokorravalót.
Szeretném megkérdezni, hogy mi a teendő most ilyenkor az egyházzal kapcsolatban? Tehát, hogy mit tegyünk?
Igen, köszönjük szépen. Rögtön válaszolok rá. Én azt gondolom, testvérek, hogy a hívő keresztény emberek a maguk gyülekezetében alázatosan és csendben kell, hogy tiltakozzanak. Ezek ellen az úgynevezett ökuménikus rendezvények ellen. Ez, testvérek, az embereknek egy teljes félrevezetése, amikor azt a látszatot próbálják az ökuménikus rendezvényen kelteni, hogy itt, hogy így mondjam, a vallások között egy óriási nagy egyetértés van. Tehát mi ezt mondjuk, ezt propagáljuk mindenkinek, emiatt senki ne veszekedjen, de mondja meg határozottan a gyülekezetében, hogy én ilyen jellegű dolgokban nem tudok részt venni. Az, hogy hívő testvéreimmel együtt leüljek és imádkozzak Isten gyermekeivel, ez igen, de az, hogy mi vonulgatunk ide-oda mindenféle fajta templomba, hogy így mondjam, és ugye mindenkinek a végig hallgatjuk a maga happy-ét, és hát sokszor olyan dolgok történnek, amit hogy csak ugyan az ember hajaszálva égnek áll. Én azt gondolom, hogy ettől el kell határoljuk magunkat, és Isten népe, a hívő emberek ebben a kérdésben legyenek határozottak. azért vettük ezt napirendre különben ezt a témát, mert a hívő testvéreink is abszolút naívak ebben a kérdésben. Teljesen tájékozatlanok, fogalmuk sincs, hogy itt mik folynak nagyban, csak a kis taktikai húzásokat látják, amelyek nagyon szimpatikusaknak tűnnek. Ó, milyen kedves, hogy ez így volt, úgy volt, amúgy volt, idejött, odament. Ezek nagyon szimpatikusok, de ha belátunk a kulisszák mögé, testvérek, itt egy elég félelmetes, hogy mondjam, jelenség bontakozik ki.
Az üdvösségnek a kizárólagos útját világosan tudjuk, de nagyon gyakran, főleg római katolikusoktól halljuk azt az ellenvetést, azt az ígét, hogy az Úr Jézus a kosokat és a juhokat külön választja annak alapján, hogy mit cselekedtek az emberekkel, akikben tulajdonképpen Jézust fel nem ismerve befogadták. Mit lehet erre mondani? Én egyszer valami olyasmit hallottam egy prédikációban, hogy a pogányokra vonatkozik ezt, hogy az Úr Jézus a pogány nemzeteket választja majd szét, vagy ítéli meg ennek alapján, hogy ez tényleg így van-e?
Igen.
Tudni, hitben elindult katolikusoknál ez egy sarkalatos pontja a beszélgetésünknek, azért érdekelne.
Igen. Testvérek, Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség. Ezt a Biblia nagyon világosan tanítja. A Jézus Krisztusban vetett hit nélkül az üdvösségünkre azt mondja, hogy megigazulván hitáltal. Na most, amikor Jézus elmondja azt a példázatát, akkor azt akarja kiemelni, hogy Jézust az ítélet napján a hit dolgában nem lehet senkinek majd félrevezetni, mert a hit az nem egy olyan valami, hogy én azt mondom, hogy kérem, én hiszek, de a cselekedeteim pedig teljesen mások. A cselekedetek fogják majd igazolni az Jézus Krisztusba vetett hitnek a valódiságát. Tehát ott lehet lemérni. Jakab apostol ugye erről beszél, és megpróbáljuk sokszor szembeállítani Jakabot Pállal. Nem, itt erről van szó. A Biblia azt mondja, hogy hát ugye Jézus is mondja, hogy hát sokan mondják, hogy Uram, Uram, de engem nem lehet megtéveszteni, mert kicsodák, akik cselekszik az én mennyeitek magát. Tehát a cselekedetek, ezek biztos jelei lesznek majd annak, hogy itt egy szájaskodó emberről van és szó, vagy pedig olyan emberről, aki igazán hisz.
Próbálok arra hivatkozni, amit hallottunk. Igen, próbálok arra hivatkozni, amit hallottunk. Ezen a hivatalosak egy egyházra törekednek.
Igen.
A kérdést megpróbálom így kiélezni, hogy a választottak és azok vezetői miért nem próbálnak egységre törekedni? Mondanám az én konkrét problémámat. Nem hamis egység kell nekünk, de hogy a nagy tiszteletű úr mondta, a felekezeti határok nem határok a láthatatlan egyház számára. Én úgy érzem, hogy a mindennapi életben néha mégis igen. Magam katolikus vagyok, és nem arról van szó, hogy melyik szervezethez csatlakozom, hanem alapvető hitbeli kérdésekben ugyanarra a Bibliára, ugyanarra Jézus Krisztusra hivatkozva más értelmezés van. Szabadjon talán egyetlen egyet mondanom, az úrvacsora kérdése, illetőleg a gyónás és áldozás kérdése. Másképp interpretálják a katolikus egyházban, másképp itt. Mind a kettő hívőnek tartja magát, és a láthatatlan egyházhoz tartozónak. Mit teszünk tehát a láthatatlan egyház tagjai, az egység ilyen értelemben vett hát megvalósítására, ez a konkrét kérdésem, illetve hol kapok én, vagy az itt ülők közül azok a katolikusok segítséget, akik szeretnék ezt a kérdést lelkiismeretükre hivatkozva valamilyen formában megoldani. Az engem nem érdekel, és azt hiszem egyikünket sem, hogy ki mit rajzolt a pápa köntösére. Ez nagyon messze áll tőlünk, de a mindennapi életben problémáink vannak. Tudunk-e ebben előre lépni, ez a kérdésem?
Igen. Erre azt tudom válaszolni, hogy
erre azt tudom válaszolni, hogy tulajdonképpen a Biblia nem beszél a választottak szervezeti egységéről. A Biblia nem beszél erről, hogy a választottak szervezetileg egy egységes szervezetbe, vagy egyházba, vagy gyülekezetbe fognak tartozni, hanem szellemi-lelki egység van közöttük, vagyis amikor a kedves professzor úr itt van közöttünk, és hiszi az Úr Jézus Krisztus váltság halálának tökéletes és elégséges voltát, és hiszi azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb szellemi-lelki egység közöttünk, mint ha mi esetleg erőszakkal megpróbálnánk kialakítani, vagy mesterkedve egy olyan egységes szervezetet, amelybe úgymond minden igaz hívő beletartozik. Na mostan a Biblia értelmezésének a kérdésében ugye vannak a Bibliának alapvető tanításai. Az alapvető tanításokban nem lehet nézetkülönbség. Az úgynevezett nem üdvösség kérdésekben ott lehetnek nézetkülönbségek, sőt vannak is, a választottak között is vannak különbségek. Ennek sokféle oka van, részben az, hogy nem egyforma a lelki érettségük minden választottnak, hitben, a bibliai képzettségben nem egyformák, de ezek, hogy így mondjam, nem lényeges kérdések. A választottak azonban, azt mondja a Biblia, hogy mi mindnyájan, 1 Korintus 12-13, mi mindnyájan egy lélek által egy testé kereszteltettünk meg. Ez azt jelenti, minden hívő, aki újonnan született, az egy testé kereszteltetett meg. Ezen a tényen nem változtat semmi. Független ez attól, hogy ki milyen felekezetben él. És az üdvösség kérdése szempontjából úgy gondolom, hogy ez nem is döntő. Már tudnélik ezek a bizonyos felekezeti határok és különbségek. Itt a döntő az újjászületés kérdése, tehát hogy valaki elfogadta személyesen Jézus Krisztust élete megváltójának, és hisze benne az ő golgotai kereszthalálának tökéletes, elégséges voltában. Ez egy nagyon döntő, kardinális kérdés. Ha ezt azonban félretesszük, Jézus Krisztus kizárólagosságát, ezt félretesszük, utána vége mindennek. Vége mindennek. Meg kell mondjam, hogy kiszűrhetetlen, minden egyházból kiszűrhetetlenek, hogy kik a választottak, és kik a hivatalosak. Kiszűrhetetlenek. Mert végül is, hogy ki a választott, ez az élete végén fog kiderülni sok embernek, mert megtérhet. Én nem tudom, amikor bejön egy gyülekezet vasárnap ide a templomba, nem tudom, hogy közülük kik a választottak. De biztos, hogy sokkal több, mint amire én gondolok. Vagy bárki gondol. Több. Több a választott. És ezért nem lehet külön szedni őket. Mert van, aki ma még a hivatalosokhoz tartozik. És 2 év múlva megtér. És ott van a választottak között. És ez előfordul egyházi vezetőkkel. Tehát, hogy így mondjam, ezt szeparálni, elválasztani nem lehet. A Biblia magyarázat szempontjából pedig azt tudom mondani, hogy hát itt azt gondolom, hogy minden hívő keresztény embernek felnőtté kell válnia abban az értelemben, hogy ő maga is kell, hogy alaposan tanulmányozza az igét. Szóval ez nem megy mindig, hogy csupán emberekre vagy tekintélyekre hagyatkozunk, azokat is meghallgatjuk, de tanulmányozzuk Isten igéjét. Ezt tudom mondani.
hivatalos keresztjén egyházak egyesülése Biblia ellenese, és ha nem, akkor elképzelhető-e?
Igen, hát azt mondtam, hogy a hivatalos egyházak egyesülése Biblia ellenes. Erről nem beszél a Biblia, erről. De olyan értelemben nem bibliás, hogy mégis létre fog jönni. Létre fog jönni. A hivatalos egyházak egyesülése létre fog jönni, biztos. Olyan hatalmas közeledési akciók vannak, ennek ugye a körvonalai lassan bontakoznak. Az én személyes véleményem szerint az első az lesz, hogy a protestáns egyházak közül fognak majd visszatérni Rómához. Ezt nem nehéz megjósolni, ennek jelentős jelei vannak, hogy ez milyen lépésekben történik, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy egy nagy tömörülés megy végbe szemeink előtt ilyen tekintetben. De ez a Biblia szemlélete szerint egy negatív jel.
Azt szeretném kérdésként föltenni, már elhangzott kétszer a Ferevad bélyegzője. Ezt szó szerint vegyük, hogy a homlokra és a kézre lesz ráütve? Hogyan? Ez a kérdésem. Mielőtt megkapnám rá a választ, szeretném megragadni az alkalmat, és a ismeretlen ismerősömnek szeretném azt mondani, aki azt mondta, hogy ő katolikus, én is az vagyok, annak kereszteltek meg. Itt nem ez a lényeg, hogy milyen vallásban vagyunk keresztelve, a lényeg az, hogy megtértem-e Isten kegyelméből, megvallottam-e bűneimet, és elfogadtam az Úr Jézus személyes megváltómnak. Ha ez megtörtént Isten kegyelméből az életünkbe, akkor nem maradhatunk meg abba a vallási tanításunkban, ahol esetleg, nem akarok sértés senkinek sem, bálványimádások folynak, és hasonló más tanítások. Nem beszélve arról, hogy van ugye a tisztító tűz tanítás is, holott a Szentírás ilyesmiről nem ír. Én is katolikusnak lettem megkeresztelve, de megtértem, és nem tudtam megmaradni abban a tanításban.
Na most igen, rögtön hadd mondjam azt, hogy most nem megyünk bele vallási vitákba, és szándékosan nem érintünk tanításokat, hanem én is a testvéreknek magatartást vagy eseményeket próbáltam közvetíteni. Szeretnék válaszolni erre a kérdésre, hogy mi az, hogy a homlokára tesz bélyeget, és a kezére. A Bibliában, a Jelenések könyvében ugye a homlok a gondolkozás centrumát jelzi, vagyis a fenevad bélyege az azt jelenti, hogy egy olyan eszmerendszer manipulál bele az emberekbe, amelyik az ő gondolkozás módjukat meghatározza. Ezt látjuk, hogy az emberek különböző sémák szerint gondolkoznak, mégpedig azok szerint a sémák szerint, amit beléjük súlykoltak iskolába, itt-ott-ott. Na most az Antikrisztusnak is, meg a Fenevadnak is lesz egy gondolkozási sémája, egy gondolkozási struktúrája, amit az emberekbe belesújkol. És akik nem úgy gondolkoznak, tehát akik nem ez szerint, a logika szerint gondolkoznak, azokat fogják kiközösíteni, tehát a máshogy gondolkodókat, ez ezt jelenti. És a kézre tett pecsét pedig ugye az a cselekedetekre utal, tehát egy bizonyos cselekvési formát jelöl. Akik nem e szerint, a szisztéma szerint cselekszenek, járnak el, azokat fogja diszkriminálni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor, amikor majd a Fenevad megjelöli az embereket, és lesz két nagy csoport, az egyik a hívők, akiket nem jelöl meg, mert nem veszik fel ezt a jelet, lesznek, akik majd beletartoznak ebbe a nagy csoportba, lesz-e olyan, nem is tudom, hogy mondjam, olyan ember, aki nem hisz, tehát se ide, se oda nem tartozik, azt mondja magáról, hogy ateista.
A Biblia erről nem beszél ilyen formában.
tulajdonképpen a gondolkozását illetően a Biblia azt mondja, a gondolkozást illetően csak kétfajta ember van. Csak kétfajta ember van. Az egyik, aki a Biblia logikája szerint gondolkozik, a másik pedig a világ logikája szerint gondolkozik. Nincs harmadik fajta ember. Nincs harmadik fajta ember. Vagy így gondolkozok a megtérésben, azt mondja, hogy változzatok a ti elmétek megújulása által, tehát ne alkalmazkodjatok ehhez a világhoz, ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ennek a világnak a sémájához, ne az szerint gondolkozzatok, hanem az Isten sémája szerint gondolkozzatok. Nincs harmadik séma. Nincs harmadik séma. Ezért, hogy így mondjam, a megjelölés is könnyű. Könnyű tulajdonképpen, mondjuk ez a megpecsételés. Ez egyébként nem egy olyan esemény, hogy tehát ez semmiképpen nem egy látható pecsétlen senkinek a homlokán. Ez azt jelenti, hogy eszerint fog gondolkozni. És azt kell mondjam, hogy ha ma az emberekkel beszélgetünk, akkor ma is azt kell lássuk, hogy az emberek lényegében véve kétféleképpen gondolkoznak. Tessék!
Csak azt szeretném kérdezni még, hogy lehetséges-e, hogy a Jelenések 13-18-ról is mondana valamit?
Igen, az áll itt. Itt van a bölcsesség, akinek van értelme, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. A fenevad itt az Antikrisztusról szól. Az Antikrisztus száma a Jelenések könyve szerint 666. Ez az elnevezés, hogy Antikrisztus, ez azt jelenti, hogy ellen Krisztus. Van az igazi Krisztus, és van a Krisztust utánzó Antikrisztus, ez egy hamisítvány. Aki az emberekkel azt fogja elhitetni, hogy én vagyok a ti megváltótok. Ez, hogy Krisztus, Jézus Krisztus megváltó, ugye? Tehát a világ megváltó képében fog ez megjelenni, ez Antikrisztus. És az emberek, azt olvasuk, hogy imádni fogják. Tehát azt mondják, hogy ez az Isten. Ez az Isten. És azt mondja itt János, hogy vigyázzatok, legyetek bölcsek, mert ennek a fenevadnak a száma 660, a Bibliában a hatos szám az embert jelképezi. Az ember. Tehát hatos az ember. Ezen a napon teremtetett az ember. Az ember száma. Tehát az Antikrisztus száma 666. 666. Magyarul. Vigyázzatok, mert nem Isten, hanem ember.
Nekem csak az a gondom, hogy az ökumenével kapcsolatos minden írásban azért eléggé Krisztus központú gondolatok vannak. De egész eléggé Krisztus központú gondolatok vannak. Ezt hogy tetszik magyarázni?
Ez, hogy az ökumenével kapcsolatos írásban Krisztus központú gondolatok vannak, ugye erre azt kell mondjam, hogy Magyarországon az ökumenét el kell fogadtatni az emberekkel. Az emberekkel az ökumenét csak így tudják elfogadtatni, hogy ezekben az írásokban valóban szerepel Jézus Krisztus, stb. De meg kell mondjam, hogy akik ismerik az ökumenikus mozgalom hivatalos teológiáját, tehát hivatalos teológia, sajnos ez magyar nyelven nem olvasható, németül vagy angolul található meg, tehát ezeknek a nagy gyűléseknek az anyaga. Ez kérem szépen katasztrofális. Katasztrofális. Na mostan az, hogy arról van egy hatalmas szervezet, amelyben különböző taktikai húzások vannak. Az egyik helyen radikális ugyanaz a szervezet, mert ott megengedheti magának, a másik helyen még bárány hangokat kell hallani, hogy az emberek elfogadják, ez csupán taktikai kérdés, de a lényegen nem változtat. Én itt a testvéreknek eredeti idézeteket olvastam, és aki ezekről a gyűlésekről a hivatalos dokumentációt, tehát nem is kell, hogy mondjam, magyarázatot vagy beszámolókat elolvasni, csak a dokumentációt végignézi, valaki abból megállapítatja egyértelműen, hogy ez egyre jobban sodródik a lényektől, a centrumtól. Egyre jobban sodródik. Hát ez érthető is, tessék nézni, a muzulmánok nem fognak leülni velünk, világos, se a buddhisták, ha mi elkezdünk ott nekik jézusolni. Hát ez teljesen világos. Ugye? Nyilvánvaló, ha amikor második János Pál pápa meghívta Assisibe ezeket a világi vezetőket, hát nem csinálhatta azt, hogy fölül a pódiumra, mint egyébként szokta, a trónra, hanem a bazilikában székeket rakhatott le egy szintre, és ő is oda ült közéjük. És megnyitotta ezt a gyűlést egy togói őserdőből hozott varázsló, aki a mennydörgést kezdte imádni a maga nyelvén, és segítségül hívni. Tehát, hogy így mondjam, itt aztán már Jézus Krisztusról egy árva szó sem volt, a templom tornyán buddhista zászló lengett.